Szóval nekem ezzel van a problémám. Valaki elront valamit, és egyébként én írtam el az esetről posztot a Facebookon, nem neveztem benne rasszistának a nézőgezet, fogalmam sincs, hogy az-e. Jó hiszemben azt mondom, hogy nem. Szerintem ez egy sutyó, bunkó megnyilvánulás volt, vagy akkor még jó hiszeműbben ilyen generációs dolog, csak ugye...
Ez egy rossz kifejezés ennek, volt, egy de, rossz gyerekkori, amikor, fiatalkori beidegződés, vagy hallomás, vagy közbeszédnek.
Oké, okay, elrontod, megtörtént. Van ebből egy balhé, születik egy döntés. Lehet azt mondani, hogy gyerekek, bocsánat, elrontottam, hülyeséget mondtam, rosszul fogalmaztam, nem illik így beszélni, értem, hogy mi ezzel a probléma, nem képviseltem így az Újpestet, a csapatot, a játékosaimat, a büntetést. Megértettem, elfogadom. Meg lehet fellebbezni, és lehet hisztériázni.
Zicser, avagy kapásból a léc alá. A 24.hu podcastja a top futball történéseiről. Laikusoknak receptre, fanatikusoknak vény nélkül.
Sziasztok, köszöntök mindenkit, Kele János vagyok, ez itt az Itzer legfrissebb adása, és köszöntöm ezúttal is szokás szerint Kánoki kis Attilát, a 24.hu főmunkatársát.
Szia Jani, sziasztok, köszöntök mindenkit én is.
Mai vendégünk pedig Kéri András Dániel, a Sport TV szakkommentátora, szakíró, az olasz foci egyik, hanem a legismertebb hazai tudora. Szia!
Szerbusz, sziasztok, köszönöm.
Ez már kicsit előrevetíti azt is, hogy ma fogunk olasz focival foglalkozni, de nem csak olasz focival, úgyhogy menjünk is át a témajavaslatainkon. Ugye három vitaindítót hozunk Attilával. Kezdte az első, én is mondok egyet, és fölváltva menjünk végig, hogy miket találtunk itt a hétvégén kibeszélésre érdemesnek.
Szemüveget veszek. Kezdjem én?
Mondd az elsőt.
Első felvetésen Marco Rossi szívesen irányítana klubcsapatot is a magyar válogatottal párhuzamosan. Ugye ez a Tutto Mercato Web olasz lap interjújából derült ki. A kérdés az, hogy működhet-e ez a futballban, ami mondjuk a kéziben már gyakorlat, vagy több helyen előfordult, akár Magyarországon is, az, hogy Rossi egyszerre klub és válogatott edző legyen, hiszen egyébként talán egyetlen példát tudunk a nemzetközi futballban erről, Francesco Calzona, Szlovákia, Napoli.
Az nem is néz ki rosszul egyébként.
Nem, egyik sem néz ki rosszul, Szlovákia is csont nélkül kijutott, úgyhogy jól működik ott is ez az olasz vonal. És én rögtön beindult az agyam, és egyfajta ilyen összeesküvés elméletet is összeraktam, hogy miért pont most, miért pont az Újpest-MOL kapcsolat kialakulása után jött ez az ihlet, hiszen azt tudni kell, hogy Marco Rossi a MOL-nak az egyik reklámarca, ugye aki jár MOL-ra, az mindig látja, hogy kávézik ott Rossi egy paravánon vagy egy foton.
Hát azt elhiszem, hogy neked ezt tetszene, hogyha...
Nekem nagyon, én belemennék.
Azt meg tudom érteni. Jó, tegyük el később, mert úgy tényleg érdekel, hogy mit mond erről a Dani. Mondok én is egyet, és az is magyar focis vonatkozású, ez pedig Gera Zoltán friss távozása az 21-es válogatott kispadjáról, és azonnali átülése a másodosztályú Vasas kispadjára. Ugye itt volt egy majdnem csúnya vereségbe, vagy kiesésbe torkoló magyar kupa mérkőzés a Mezőörs ellen. Az volt a bemutatkozása, de szerintem tényleg az volt, hogy bemutatkozott a keretnek, és aztán már utaztak is, tehát ott azért én nagy elvárásokat nem támasztottam még vele szemben, és aztán az első bajnokiát a Siófok ellen, ha jól rémlik, meg is tudta nyerni Gera Zoltán. Na most nekem itt van egy hot take-em, és egyébként nagyon érdekes maga az egész Gera Zoli jelenség, meg hogy ő mennyire fontos eszet lehet a magyar futballban, és mennyire vigyázni kell rá, és hogy milyen az ő korosztályban mennyire kevés olyan játékosunk van, aki ilyen szintekig eljutott a profi futballban játékosként, és hogy ebből mit lehet kihozni az edzői pályán. De én azt érzem, hogy ő nem jól indította a karrierjét. Tehát javítsatok ki, vagy vitatkozzatok velem, az 21-es válogatottak azok a futball szociális melegedői. Tehát ha már valaki igazán jó játékos az 21-be, akkor az följátszik a jó válogatottba. 21 éves játékosokat már nem tanítunk futballozni sehol a világon, lehet, hogy ebben Magyarország kivétel. Eleve nem tanítasz senkit futballozni 3 havonta egy válogatott összetartáson. Eredménykényszer nincsen, mert hát őszinte szóval kit érdekel az 21-es válogatott, hogy mit csinál, meg hova jut ki. Nem tudom, hogy jó döntés volt-e itt rostokolni a éveket. Szerintem nem, de hát ma nyilván a Vasasnál ez kiderül. Szóval ez az én első témám.
Na, melyik legyen?
Van még 2-2.
Ja, bocsánat, tényleg. 2-2. Hát a Mészöly Géza téma, az MLS eltiltás, és talán itt egy kicsikét egybevethetjük Dejan Stankovics eltiltásával is, hogy a két cselekedet mennyiben viszonyul egymáshoz, milyen hatással van a magyar labdarúgásra, közvéleményre, a szurkolókra.
Oké, nekem a második az nemzetközi, a BL reformmal kapcsolatos vita, ugye 51%-a több mérkőzés lesz jövőre a BL-ben szereplő csapatoknak, meg ugye egyáltalán Bajnokok Ligájában, megszűnik a januári téli szünet, és emiatt elindult egy vita arról, hogy érdemes-e, kell-e, lehet-e, jó-e, ha csökkentik a top bajnokságoknak, a top ligáknak a létszámát, és Olaszországban bontakozott ki legmélyebben ez a diskurzus erről, és ott ugye első körben le is szavazták a klubok azt, hogy 18 fősre csökkentsék a szériának a mezőnyét. Szerintem ez egy nagyon izgalmas vita és nagyon érdekes vita, ugye a franciáknál már csökkentették a bajnokság létszámát éppen az idei szezontól, sorra szűnnek meg több országban ezek a Liga kupának nevezett második számú hazai kupasorozatok. Úgy általánosságban is szerintem egy fontos dolog, hogy a meccsterhelés, játékminőség, játékosok fáradtsága, kizsigerelése hogyan alakítja át az iparágat, és hogy egyáltalán gazdasági szempontból racionális-e fenntartani ilyen nagy méretű top bajnokságokat, és mondom, Olaszországban ez különösen fontos lehet, ez az egyik, vagy ez a második témám mai adásra.
Az igazság, hogy igazából bármelyikhez hozzá tudunk szólni, tehát az tőletek függ, hogy melyikre mennyit áldozunk.
Te vagy a vendég,
csak egy téma is, amit gondoltam.
Te fogsz egyet választani, egyébként bármelyikről elmondhatod a véleményed, egyikről majd hosszabban beszélgetünk, de szerintem mindegyik nagyon érdekes most.
És akkor még van egy harmadik?
Van egy harmadik.
Igen, az pedig az az én felvetésem, hogy 2023 végén változott a FIFA, UEFA ezáltal az MLS ügynöki tevékenységhez való hozzáállása, engedélyhez kötik újra ezt a tevékenységet, és ahhoz, hogy egy vizsgát végezzen az, akinek már megvan, és a tavaly ősszel volt, és idén márciusban lesz, ha jól tudom, a Magyar Labdarúgó Szövetségnek egy ilyen vizsgája, és az elsőn azért már komoly nevek buktak ki ezen a rostán, nem sikerült teljesíteniük a listát. Ez is megint felvett kérdéseket, hogy oké, aki nem kapja meg, de van mondjuk 30 szerződött labdarúgója, az mit fog csinálni a jövőben, tanácsadóként kibújik, és valaki alá bebújik, és így fog dolgozni, az megint ugye mennyire sérti ezt a szabályozást, tehát ez egy ilyen kicsikét még ilyen ex-ex állapotban lévő jogszabálynak tűnik nekem.
Szuper, amúgy tényleg fura ez, tehát hogy ez elvileg egy biznisz, és akkor hirtelen eldöntjük, hogy engedélyhez kötjük. Ez volt már ilyen régen, aztán utána ezen engedtek egy csomót, és most megint. Ez különösen érdekes. A harmadikkal igyekeztem a Daniel kedvezni. Olaszország, Daniele De Rossi a Róma kispadján, hát tündérmesébe illő ez a debütálás egyenlőre, ha csak az eredményeket nézzük, de kibontakozott erről egy vita, én ezt Twitteren követtem, talán nem sértődnek meg, ha elárulom, ugye Szanisztó Csaba, mint a Róma hivatásos magyarországi szurkolója, egyébként a Sport TV kommentátora, a kiváló Farkas Falka című podcastnak az egyszemélyes showmenje, aki hát nyilván lelkesedtől a dologtól, és a másik oldalon Szabó Pít, aki pedig hát ránézett a non-penalti XG adatokra, meg a különféle lövésekre, és arra jutott, hogy hát itt igazából egyenlőre még egy új edző pattanásról beszélünk, akkor kineveznek egy szenvedő keret élére egy új edzőt, aki hozza saját impulzusait.
Csak
jó is az eredmény.
Na mindegy.
Jó is az eredmény, jók az eredmények, de egyébként a megalapozó statisztikákban, hát hogy is mondjam a Róma, vagy hogy is mondja Pitt, nem tündököl olyan fényesen, mint ahogy azt az eredmények mutatják. Nekem nagyon érdekel erről a Dani véleménye. Én valahol a kettő között vagyok, jó néhány Róma mérkőzés megtekintése után az utóbbi időszakban. Én egy is feloldással tudnám ezt a helyzetet kezelni. No, melyik a legszimpatikusabb? Bármikre reagálhatsz, az egyikről majd hosszabban beszélgetünk.
Hát nyilván nekem a Róma legszimpibb, de mondom, mehetünk sorba is, aztán eldöntitek, hogy melyik hány percre szóljon.
Minden nem fér bele az adásba.
Jó, ott csak nem pörgünk gyorsan.
Vagy pontosan úgy, tudunk 3 órát is beszélgetni, de nincs ember, aki azt végighallgassa, végignézze szerintem.
Jó.
Ki tudja.
Hát ha már így a Csabit felhoztad, ugye jó barátom, mehetünk igen a Rómával, de mondom, bármelyikhez szívesen hozzászólok, hogy melyikkel kezdjük az.
Mit gondolsz erről a Róma dologról? Te hol helyezkedsz el ezen a számegyenesen?
Abban a szempontból valahol a kettő között hasonló a véleményem, mint neked. Amikor De Rossit kinevezték, abban a szempontból szerencséje volt, hogy jó sorsolást kaptak. Tehát a Veronával, ahonnan elvittek 14 játékos januárban, egy szétesett, kieső helyezett együttessel játszottak. Az első fél időben ott már megmutatkozott, hogy egy új játékelképzelést honosít meg De Rossi. Ennek valójában az a lényege, hogy amíg Mourinhónál nagyon sokszor másodkézből játszott a csapat, itt a labdaügyes játékosokat közelebb tartja, tehát Azmuntól kezdve Dybaláig ez jobban fekszik az együttes. Pellegrini teljesítménye visszakerült az eredeti posztjára, ebben is ugye megmutatkozott, akár most hétvégén, akár az elmúlt hetekben, hogy úgy teljesít, mint 2 évvel ezelőtt. és a többi, és a többi, és januárban Angelino révén, illetve Bajdánci révén tudtak hozni kreatív játékosokat. Most hétvégén láthattuk, hogy például Angelino balhátvéd posztján egy másodszerepkörben egy újabb irányító pozíciót vesz fel Paredes mellett. Tehát úgy gondolom, hogy taktikai újításokat hozott. Abban abszolút egyetértek, hogy csak azért már jól indul egy új szakvezetővel egy sorozat, az nem jelenti azt, hogy hosszú távon is ez így fog lenni. Ettől függetlenül fejlődés taktikai evolúció szempontjából egyértelműen felismerhetünk, és mondom azt, hogy a Verona, Salernitana, ilyen csapatok jöttek, az első igazán komoly ellenfél az Inter viszont rúgott nekik hazai pályán 4-et, tehát azért még törékeny ez az együttes, de kétségtelen tény, hogy elindultak egy jó úton, azért a Monzának nem könnyű 4 gólt rúgni, és elsősorban a játék építés az, ami változott, és ez bebizonyítja azt, hogy a kreatív játékosok, akik már Mourinho alatt a keretben megvoltak, mint tudom én, Spinazzolától kezdve Dybalán át, most ezt a futballt jobban élvezik, jobban illik egy Paredeshez az, amit se Allegrinél nem tudott megvalósítani, se Mourinhónál a Rómában. Magyarul egy védelem előtt egy szűrő játékost alkalmazom. Most ez egy dolog, hogy több pozícióba forgatja ott Cristantéval, forgatta Mourinho is, meg De Rossi őt, de alapvetően egy ilyen játékosnak mindig elmondtam, hogy vagy Spanyolországba kell futballoznia, hiszen alacsony termetű, nem a fizikális ütközések, mint egy De Rossi, vagy egy Gattuso, vagy egy Davidsféle bulldog ember, és ő nem szűrhet a védelem előtt, mert erre alkalmatlan. Viszont tehát feljönnek ugye a hiányosságai, viszont az erősségeit meg nem tudja megmutatni a rövidpasszos kicsi játékban, mert Mourinho arra nem adott lehetőséget. Most De Rossi itt van, és ezek a játékosok most meg tudják mutatni, amiben jók. Hosszú távon akkor derül ki, hogy De Rossi mekkora hatással van a csapatra, és mentálisan milyen tartása van ennek az együttesnek, amikor először nem fognak jönni az eredmények, ez előbb-utóbb elkövetkezik, amikor először gödörbe kerül a csapat, és ott majd meglátszik azt, hogy a szakvezető milyen hatással van az együttesre, és ebből ők hogy jönnek ki. Tehát gyorsan összefoglalva, az egyik pozitívum az, hogy a játéképítésben fejlődött az együttes, a keretet alkotó labdarúgók őket helyzetbe hozta De Rossi, tehát az erősségeket felszínre hozza, a gyengeségeket próbálja elfedni, mert a hiányosságok továbbra is természetesen náluk megvannak, és igazából a sorsolás abban segített, hogy graduálisan tudott építkezni, tehát mondom, jött egy Verona, ahol a második félidőben kellett, hogy Gyurics kihagyott egy 11-es, mert különben nem nyerik meg a meccset majdnem otthon. De utána elmentek Salernóba, megverték a Salernitánát, ahol egyébként a Juventus az utolsó percben nyert, a Milán nem tudott nyerni, tehát azt nem becsülném le, hogy ott nyersz, de mégiscsak egy graduális építkezést láthattunk, és nekem De Rossi mindig is az egyik kedvenc futballistám volt még a válogatottban, vagy a Rómában, úgyhogy én nagyon sok sikert kívánok neki.
Figyelj, azért három dolog megütötte a fülemet. Tehát ugye azt mondott szakértőként, hogy 20 másfél hónap, ugye január közepén nevezték ki, 10 lejátszott mérkőzés után már látszik a nyoma taktikai újításokban és az emberanyagban is, és akkor itt jön a másik kérdés.
Bocs, az hogy... első egy-két meccsen látszott. Elképesztő látvány.
Rögtön az első fél időben.
Oké. Utána az, hogy mondjuk én Dybalára hegyezném ki, tehát a Dybala Mourinhói korszakának a teljesítménye szerintem összehasonlíthatatlan a jelennel, tehát pillanatnyilag ódákat zengenek róla, ahogy olvasom a lapokat, mondjuk nem vagyok egy Róma fan, nem nézek Róma mérkőzéseket, de ugye a média, az médiából látszik, hogy másodvirágrásról beszélnek, megtáltosodásról beszélnek, ami mindig köthető egy edzőhöz. És a harmadik, meg szerintem egy hosszú távú, rövid távú vita kiinduló pontja lehet, hogy mennyire érdekes, hogy van egy edző, aki egyébként hasonló utat jár be, mint Gera, hiszen ugye alapvetően válogatottnál, felnőtt válogatottnál másodedzőként, ahol egyébként Gerát is meghívták egyszer-kétszer, illetve U-válogatottaknál palérozódott, mindaddig, amíg elvégezte a UEFA Pro licenszet, és amint elindította a tanfolyamot, körülbelül egy hónapra rá az embert kinevezték ugye az első csapatához, a Spalhoz, ha jól emlékszem.
Ahol
viszont nem volt egy fáklyás menet. És ez kérdés, hogy van az a faktor, amikor egy edző illeszkedik egy klubhoz, mert egyébként annak a klubnak a ikonja 19 éven keresztül játékos, nem tudom, majd 450 meccs, mit tudom én, hány gól, sokszoros olasz
Totti állapot. Mögött a második a szereplés rangsorban.
Tehát ugye ez egy elképesztő tőke egy ilyen játékosnak, ami, hogyha belép valaki az öltözőbe, akkor valószínűleg egy adott ideig mindenki így vigyázba áll és bólint. Kérdés az, hogy mi ez az idő, de erről majd fogsz válaszolni.
Igen, ugye ezt említettem, ha gödörbe kerülnek, mi fog történni? Nyilván neki ez egy könnyített, van már egy története ugye Rómában, szurkolók közvélemény szeretik, a játékosok elfogadják, tehát ez egy óriási előny.
Hitel. Én ezt hitelnek nem
igen, van egy
akkor a hitel, hogy ez elképesztő.
Igen, viszont hosszú távon a hitelességet, mert ez már egy másik szakma, tehát ő itt edzőként kell, hogy szerepeljen, azt fogja meghatározni, hogy hosszú távon milyen sikeres. Még vegyük ide, hogy kiejtették a Feyenoordot büntetőkkel, ugye ennek kiemelték, tegyük hozzá Mourinhoval is, nem csak a Konferencia Liga döntőbe, de az Európa Ligában is egyébként a Feyenoordot kiverte a előző szakvezetéssel felállva együttes is. De igen, ez abszolút, ez nyilván egy óriási segítség.
De ez jó rajtnak tűnik. Tehát ez,
persze, abszolút.
Ez egy várakozáson felüli rajt.
Így van, szerintem. Így van. Csak ilyenkor kell szerintem józannak lenni, reálisan értékelni, hogy hol van az együttes, és akkor ha esetleg egy negatívabb periódus jön, akkor nem lesz ez a koppanás, hanem normálisan tud építkezni tovább a csapat.
Ugye én kiírtam itt néhány statisztikát annak kapcsán, amiről folyt ez a vita, amit a fölvezetésben említettem. Egyetlen egy olyan csapat volt, vagy egyetlen egy olyan mérkőzés volt ebből a bajnokságban felsorolt menetből, ugye Verona, Salernitana, Cagliari, Inter, Frosinone, Torino és Monza, ugye itt egyetlen vereség van az Inter elleni 2-4.
Hát azt talán magyarázható.
Az abszolút magyarázható, az Inter magasan a legjobb idei, olasz csapat.
Igen.
Jelenleg is egyébként Európában is én nagyon magasra tenném őket a látottak alapján, top 3-4 környékére egészen biztosan, és egyébként az a meccs is viszonylag jól nézett ki sokáig a Rómának.
Második fél idő ment el. Igen.
Na most a lövés, ezek közül egyetlen olyan meccs volt, ahol több lövése volt a Rómának, mint az ellenfélnek, ez a Cagliari, hogy ott 20 lövése volt a Rómának, és 12 a Cagliarinak. Mindegyik másik mérkőzésen, tehát még a Verona, a Salernitana, a Frosinone, a Torino és a Monza is többször próbálkozott lövéssel, mint a Róma. Ez fakadhat abból, mert ugye itt a fenntarthatóság a kérdés, tehát hogy persze ezt lehet rövid távon túlrúgni, meg kompenzálni, de hogy abból, hogy egy jóval nyitottabb, jóval pozitívabb játékképet vállal föl De Rossi ezzel a csapattal, abból következik az, hogy hátul kinyílnak, elcsúsznak, ugye sokszor emberezik egyébként labda ellen, egy elég proaktív labda elleni játéka van a Rómának, és ebből következnek ezek az elcsúszások, hibák, amiből az ellenfél tud lövésekig jutni?
Természetesen, tehát a taktika egyensúly nyilván ott billen meg, hogy te egy támadó futballt felvállalsz, labda eladásnál természetesen nagyobbak a szabad területek, elcsúsznak pozíciók, vagy a védelmi vonalak között nagyobb terület van, az nyilván lehetőséget ad jobban az ellenfélnek, mint mondjuk akkor beállítja a buszt Mourinho. Tehát ez ebből következik. A másik dolog, hogy nekem a statisztikai adatokkal általában a problémám van. Én úgy gondolom, már évek óta ezt hangoztatom, hogy ha csinálsz egy mély elemzést, vagy egy taktikai elemzést, vagy értékelsz, akkor átfogóan értékeled, hogy szerinted miből következik, és ezt alátámasztod egy második lépcsőbe a elemzésre. Tehát az, hogy 4 világbajnoki címet nyert Olaszország. Ha megnéznénk, akkor még nem voltak ilyen adatok. Ha visszanézném és végigelemezném az összes meccset, amit részben a könyvem írásokkal egyébként megtettem, de nem ezek alapján, valószínű az jön neki, hogy a legtöbb ellenfélnek sokkal több lövése volt, sokkal több kezdeményezése volt. Van Olaszországban a veszélyességi mutató, a 20 első osztályú meccselemzőből 18 ezt használja, nem az XG-t, vagy az XG-t is, de az egy második dolog, mert Olaszországban ez áll be. Emlékeztem, most volt ugye ez a Tuchel vita múltkor a Csillagok között adásában a Sport TV-n, azt emeltem ki, hogy én láttam olyan domináns Bayern-t, aminek 2 helyzete volt 20 éve, de az egyiket Janker fejelte be, a másikat Elber váltotta gólra. Tehát az, hogy hogyan kontrollálod a mérkőzést, én kontrollat tartatom, irányíthatom a játékot, akkor is, ha az ellenfélnél van a labda 80%-ban, és az ellenfél 8 lehetőséget alakít ki, én 2-t. Tehát igazából...
De hogyan látod, a De Rossinál ez a kontroll megvan, vagy ez a kontroll hiányzik még valamelyest? Mert ugye az igazi nagy vita a modern futballban ez a kontroll és intenzitás alapú iskolák között van. Ugye erre múlt héten beszéltünk hosszan a Xabi Alonso kapcsán, hogy ő inkább a kontroll alapút preferálja. Persze kontrollálni is többféleképpen lehet a meccset, ahogy te is, vagy a játékot, ahogy te is említed, de De Rossinál ez beállt-e már szerintem?
Figyelj, más futballkultúrából jönnek. Tehát az, hogy De Rossi mit képviselt a pályán, ahhoz képest egyébként relatívak egész kreatív futballt épít most a Román Spálnál, ugye nem ilyen volt, de más is volt a játék.
Lehet, hogy szeretett volna ő ezt így csinálni a pályán, vagy így játszani ilyen szemlélet.
Igen, de más erősségei voltak, mondom, hát arra zseniális
volt. Arra figyelt, arra dominált, ami az erősség.
Igen, szerintem egy intelligens ember, és mondom, nagyon bízom benne, hogy szakvezetőként és hosszú távon is be fog futni. Tehát visszatérve, Xabi Alonso egy játékos a futballkultúrából jön, ez megmutatkozott abban, ahogy teljesített, ahogy szoktuk mondani, hogy a stílus maga az ember, ahogyan beszélünk, vagy ahogyan öltözködünk, mit tudom én, az megjelenik abban, hogy nagyjából milyenek vagyunk. Nyilván, hogy egy Guardiola, egy Luis Enrique, egy Xabi Alonso, vagy egy Xavi azt hangoztatja, hogy mi birtokoljuk a labdát, főleg Xavi, aki ebben nőtt fel, mert úgy tudta kontrollat tartani mondjuk a Barcelona futballját utánpótlásban, meg utána a felnőtt csapatba, hogy igazából rövid passzokkal elvette a kezdeményező szerepet, és ott volt egy kontroll. De mondjuk, ha Xavit hozzáhasonlítom Pirlóhoz, Pirló 80 méterre oda rúgta melledre a labdát, és az megállt, vagy 30-szor rúgott szabadot. Xabinál ez például ritkább volt. Tehát azt mondom, hogy nyilván mindenki a saját futballkultúrjából azt hozza, amiben ő tudja, felismeri, hogy én mivel vagyok erős, mik a korlátaim. És azt próbálom szakvezetőként előtérbe helyezni, amit én jobban átlátok. Gondolhatja például De Rossi, hogy az a futball, amit De Zerbi épít, szebb, esztétikailag, még akár eredményesebb, de lehet, hogy De Rossi leül, és azt mondja, hogy figyelj, én nem érzem azt, hogy ezt most meg tudnám valósítani, mert ahhoz további ismeretek kellenek, viszont tudok valami mást, amiben úgy érzem, hogy egyből eredményt tudunk elérni. És ez a józan, racionális gondolkodás, ami az olasz edzőknél általában eredményre vezet.
Egyébként jól említetted De Zerbit, mert ugye a Brightonnal hamarosan össze fog majd futni a Róma az Európa Ligában, ez egy nagyon érdekes párharc lesz, akár ebből a szempontból, és ez a De Zerbinek van egy nagyon domináns és nagyon fölismerhető játékstílus, amit egyébként a Brightonban meg is valósít, tehát minden kis csapat sztereotípiára rácáfolva. Nagyon érdekes lesz majd figyelni, hogy hogyan reagál erre De Rossi. Szerintem van még egy érdekes aspektus ennek az egész jelenségnek, hogy új edzőpattanásról van szó, vagy De Rossi tényleg úgy nyúlt ez a kerethez, ami hosszú távon is fönntartató, és egy stílusváltással egybekötve az eredmények is ugrásszerűen javulnak, és ennek a kulcsa szerintem a Bajnokok Ligája szereplés. Ugye az első 4 hely ér alapjáraton Bajnokok Ligája indulást, ezt ugye Mourinhoval egyszer sem tudta elérni a Róma, mind a kétszer 6-ok lettek a két befejezett szezonjában. Most előállhat egy olyan helyzet, mert az olasz bajnokság ilyen vezeti az idei koeficiens rangsort, hogy a BL szisztéma átalakítása miatt az 5. is indulhat majd a BL-ben jövőre. Én ezt valószínűsítem, hogy az olaszok elérik, de még nem biztos. És most ennek a határán táncol ez a Róma De Rossi jó rajtjának köszönhetően. Szerinted, ha elérik ezt a BL helyezést a bajnokságból, akkor megtartják-e őt? Hosszabb távon is elköteleződnek-e mellette? És ha igen, az jó döntés tud-e lenni mondjuk annak fényében, hogy akár olyan hát tehetségek, vagy talán már ezen túl is vagyunk, hogy tehetségek, bizonyított edzők szaladgálnak, ha nem is szabadon, de én azt gondolom, hogy Róma által megszerezhetően az olasz transferpiacon, vagy edzői piacon, mint mondjuk Thiago Motta, aki ugye Bolognával éppen előzi most a Rómát a bajnokságban, és egy elképesztően izgalmas csapatot épít, most már ugye második szezon óta, vagy hát éppen De Zerbi. Szóval, hogy belefuthat-e a Róma abban nagyon érdekes helyzetbe, hogy a jó eredmények miatt elköteleződik De Rossi mellett, de nem maradnak fenntartatóak ezek az eredmények, és lemarad esetleg jobb prospektekről.
Nagyon nehéz dolog. Nyilván, ha a BL indulást helyet eléri, akkor szerintem őt meg fogják tartani. Ugye ez egy óriási vita, és van jogalapja, hogy hiába a Friedkinék borzasztó gazdagok, tehát az ázsiai piacon Dubajban az összes taxi az ő tulajdon, most nem akarom, 4000 taxi van kint a városban, és ugye 4 évesnél idősebb autót nem lehet alkalmazni, tehát folyamatos a csere, az összes Lexus hozzájuk tartozik, ott a koreai piac, most nem akarok ebbe belemenni, de eszméletlen vagyonuk van, mégse tudják úgy felépíteni a Rómát, mint mondjuk egy angol élcsapat tulajdonosa, vagy mondjuk a Párizs-Katari tulajdonosa. Tehát mondjuk a pénzügyi fair play szabályt akkor behozni, mire felépítik már Abramovicsék korábban egy Chelsea-t, vagy mire a Manchester City már felépíti magát, hiába a Friedkinék fel akarnak építeni egy erős Rómát, mert konzervatívabbak, mert annyit egyébként se költöttek volna, de nem tudnak, igazából el kell adni olyan játékosokat, akik mondjuk meg nincsenek a keretben, akit nagyon kivásárolnának, ahhoz, hogy ezt a keretet mondjuk egy Bajnokok Ligájában versenyképes rájátszásban, tehát a, mit tudom, a top 16-ba be kéne jutni, hogy ez a Róma versenyképes legyen. Tehát csak azt akarom mondani, ha De Rossi jól teljesít tavasszal úgy, mint itt, akkor szerintem butaság lenne elküldeni, mert ugyanúgy, mint Pioli és a Milán esetében, jelenleg ehhez a római játékos kerethez egy De Rossi típusú szakvezető, már amennyiben a következő napokban megfelel, alkalmas. Ide sztáredző, akkor jön egy Conte vagy valaki, ha nyerni tud a csapattal. Arra ez a keret nem alkalmas, és hiába jön majd a nyári átigazolási időszak, az említett okok miatt, ha Friedkinék azt mondják, hogy holnap én adnék 800 millió eurót, hogy vásároljuk meg a világszárokat, nem tehetik meg, hiszen az UEFA Fair Play szabálya ugye ezt korlátoznák. Tehát egy nagyon-nagyon hosszú távú építkezés indulhat be a Rómánál. Hogy De Rossi hosszú távig marad-e, ez csak rajta múlik. Nem vagyok meggyőződve róla, hogy nem tudom, vele hosszú távon a top 3-ban lenne mindig a Róma. várjunk még egy-két hónapot, és meglátjuk. De Zerbivel a kapcsolatban az a véleményem, hogy ő tipikus olyan szakvezető, most kaptak ugye 3-at hétvégén, vagy korábban kapnak talán Evertontól 6-ot, miközben mondjuk a Manchester City-el lerúgtak egy fantasztikus gólt, vagy nyernek rangadókat. Most ilyen edző Olaszországban nem megfelelő, mert nem eredménycentrikus, tehát ez is futballkultúra sajátja Olaszországban, akkor vagy sikeres, ha eredménycentrikus vagy, nem az, hogy esztétikailag mit tudsz építeni, nem véletlen, hogy ott nem a top klub vitte őt el.
Ja, de közben ugye a Brighton, bocsáss meg, tehát ő egy felső házi csapatot épített egy permanens kieső jelöltből, meg ugye Európa.
Angliában.
A legkisebb költségvetéssel Angliában, de torony magasan a legkisebb.
Persze, és ugye a Sassuolóban is jó csapatot csinál, csak más azért egy Milánt irányítani, akár egy Rómát vagy valami. Uh-huh. Más a felelősség is, és ha nem eredmény, tehát ugye De Zerbi azért nem tetszett soha az európai, vagy bocsánat, az olasz topklubok elnökeinek, vagy sportvezetőinek, mert ő elmondja, hogy ha nyerünk 1-0-ra, de egy helyzetünk van, és rondán játszunk, mérges vagyok meccs után, ha kikapunk 1-0-ra, de gyönyörű játékot, labdatartás, amit ő mutat, mit tudom én, akkor boldog vagyok a csapat miatt. Ezt Olaszországban nem tud eladni.
Én annyit fűznék ehhez hozzá, és ez egy nagyon érdekes, ugye a új edző pattanás, vagy nem új edző pattanás. Tehát, hogyha van egy ilyen mondás is, hogy az öltöző az körülbelül 3, max. 4 hét után dönt. Tehát az új edző pattanás az körülbelül ennyi, mert az első edzések minősége, a játékosokhoz való hozzászólás minősége, kommunikáció minősége nagy mértékben határozza meg az öltöző hangulatát, különösen olyan öltöző hangulatát, amelyik egyébként mondjuk egy Mourinhói éra végnapjait élte meg, vagy csúszott lefele a lejtőn hangulatban, mentalitásban, motivációban, egyébben. És ezen már túl vagyunk. Tehát azért ezen már jócskán túl vagyunk, a 10 mérkőzés több mint másfél hónap, az már több. Én ezt nem érzem annyira már felpattanásnak, bármit is mondanak a számok. Ezt én sokkal inkább annak érzem, hogy ő alapvetően illeszkedik a klubhoz, illeszkedik a csapathoz, és ő a csapat játékos összetételéhez, okos gyerek, ahogy mondtad, játékos összetételéhez választott játékszisztémát is, nem pedig egy saját edzői filozófiát építget, bontakoztat, és akar ráerőltetni valakire. Optimális esetben ez a kettő egyébként találkozik, lehet, hogy ebben lenne vita közöttünk, mert mondjuk nem vagyok egy rossz életút tökéletes ismerője. Nincs birtokomban ez a tudás. De nekem ez kívülről így tűnik, és én egy kicsikét úgy látom, hogy ebben valószínűleg több van, vagy több lehet annál, mint ez az új edző felpattanás. Pláne, hogyha elérik ezt az ötödik helyet például, uram, bocsán, még menekülnek tovább előrefele, és még jobb eredményt tudnak elérni, mert matematikailag azért ugye ezek lehetségesek, hogy még előrébb végeznek, akkor meg pláne. Abban meg teljes egyetértek, amit mondtál, a Róma lehetőségei, bár nagy tőke van a háttérben, de mégis kvázi kis csapat.
Igen, nem tudsz.
Tehát nem Olaszországban sem. Igen, nem, hiába Róma, meg a főváros, nem meg az olimpiai stadion.
Tehát
ez nem csak az olaszokat tehát, sújtja,
hogy,
de...
Hogy akkor jön meg a szabályozás, ameddigre a legtöbb angol klub, mert azt hiszem azért a City-t eltiltották 2020-ban, csak ugye a Európai Bíró, vagy nem tudom, volt valami változás, de én nem a City ellen beszélek, tehát megérdemelten nyertek meg a tavaly Bajnokok Ligáját, mert az Inter megnehezített a dolgokat. Csak általában mondom, hogy én most holnap hiába rakok le 1 milliárd eurót, hogy vegyetek a Róma, de Rossinak el, nem teheti meg.
Hát mert de a tulajdonos úr sem idióta valószínűleg. Persze. Tehát ugye ő azért egy adott költségvetésből gazdálkodik, és gondolom ő sem szeretné a feneketlen kútba önteni a pénzét.
Persze.
És ugye azért azt ne felejtsük el, hogy akkor, amikor egy angol csapat az év elején 110 millió, most azt hiszem annyiból indulnak körülbelül, 110 millió fontból.
Igaz? Csak a közvetítés.
Csak a közvetítési jogból, tehát még egy semmit nem csináltak. Azért az egy olasz csapatnak nagyon nincs meg, tehát a két bajnokság közvetítési jogdíjbeli különbsége és nagyságrendi lehetőségbeli különbség az meghatároz, és ilyen szempontból az a Róma, azt nézzünk egymás szemébe, egy középcsapat eleje Olaszországban évek óta.
És még egy dolog, bocsánat, emlékeztek, volt ez a Löw Zsolt Kimmich vita többek között, ugye nem megy a Bayernnél a futball. Az is ám nagyon fontos, hogy abszolút célirányos az, hogy Mourinho után egy másik szellemi értelemben öltözőbe vezéredzőt nevezel ki, De Rossit. Mert nem arról van szó, hogy a Róma tele van sztárfutballistákkal, Vieirák, Emersonok a középen, most voltam valami.
Én annak veszem zárójelben, ennek Edvenc
egy értem, hogy tehát most...
Ja nem, 11, tehát, nincs 11 sztár. Igen.
Tehát nincs meg az a karizma, vagy nem tudom, az a szint, ahol tehát mindenki azt mondja, hogy a öltözőbe bemész, akkor De Rossi nem csupán azért a top, mert régen itt játszott, Fanta, mindenki szereti meg izé, hanem mert a jelenleg játékos keretében a Rómában, mondom, nincsenek ezek a óriás világsztárok, Mbappé és a többi. Tehát azért ez is meghatározza azt, hogy meddig terjed egy edzőnek az egyértelmű hatalma az öltözőben, hogy így mondjam.
Egyébként nagyon érdekes, és tovább is vezet egy másik felvezetőben említett témához, ez a gazdasági döntéseknek a súlya Friedkinéknél. Hogyan lehet most Olaszországban top klubot építeni? Nem véletlenül zajlik ez a vita arról, hogy 18 csapat szerepeljen a szériában, és nem véletlenül jön föl ennek örvén az, hogy a közvetítési pénzeket hogyan kellene elosztani a klubok között. Nem véletlen, hogy az olasz szövetség elnöke mögé a top klubok felsorakoztak abban, hogy az első osztályi kluboknak nagyobb szavazataránya legyen abban, hogy hogyan alakul ki a futball, vagy hogyan alakítják át a futballpiramist Olaszországban, és ennek kapcsán olvastam egy Horncastle cikket az Athleticen, amiből csak egy ilyen nagyon jellemző statisztikai adatot emelnék ki, hogy egy Spezia Empoli mérkőzést a tavalyi szezonban álltok 6000 néző követett figyelemmel, és ugye mondják erre a top klubok, hogy hát akkor miért adjunk nektek a közvetítési jogból.
Olaszországban egyébként a helyszíni nézőszám is nagyon komoly probléma.
Ugye a Torino...
Németországban vagy Angliában.
Ugye a Torinohoz köthető Urbano Cairo, aki különféle sportlapokat tulajdonol Olaszországban, ő már ezt úgy keretezi, hogy itt egy mini szuperligát szeretnének a top klubok alakítani. Nem véletlenül volt ez a 16-4-es szavazati arány. Ugyanígy négy top klub volt az, aki támogatta volna kevesebb.
Mennyire hajaz ez a magyar bajnokság vitájára, ugye, hogy 14 csapat, 16 csapat, 18 csapat, vagy csak 12 csapat, és alapvetően az, hogy egy adott tortát hány részre osztasz, az meghatározza a torta szerencsés szereplőinek a nemzetközi versenyképességét, hazai és nemzetközi versenyképességét, meghatározó játékpiaci szerepvállalását, mindent meghatároz. Ilyen szempontból nem biztos, hogy egy elvetendő, tehát bármennyire is prüszköl mondjuk a 19.-20. csapat erre a felvetésre. Ez szerintem sima matek, pénzügyi kérdés, ugye, versenyképességi kérdés. Igen.
A top klubokat megértem abból a szempontból, ahogy említett, több EL meccs lesz, és ugye van most már klubvilágbajnok, már azt is kitolták.
32 csapatos
meccs van, úristen. Tehát igazából átjátsszák a teljes évet, és egyébként amikor ez azt hiszem 2004-2005-től volt talán ez a változás, 18-20 csapatra az olaszból első osztályba, én akkor is elleneztem, és egyébként most is azt mondom, hogy 18 csapattal beljebb lenne az olasz foci, picit. Ugye a különbség az, hogy a nagy csapatok akkor 4 meccsel kevesebbet játszanának egy bajnokságban, mondjuk 4 hétvége, ami azért számottevő. Most persze, most szerda, szombat ritmusban játszok, most tételezzük fel, hogy hetente egy meccs van. A kis csapatok szempontjából egyértelmű, hogy a szponzori megjelenés más, a szerződések, hogy te első osztályba vagy, egyáltalán milyen játékossal tudsz tárgyalni a keretet illetően, vagy edzővel, hogy ő első vagy másodosztályú csapatot irányít, nem mindegy. A televíziós közvetítések mások, máshogy árazott be a sálladat, és a többi. Tehát ennek gazdasági oka van, sportszakmai ok nem támogatja, nem támasztja alá, hogy az olasz első osztály 20 csapattal működjön. 2017-ben jött ki az UEFA-nál egy kimutatás, amely akkor az top 5 bajnokságot Európában összehasonlította, és abból kiderült, hogy az azt megelőző 10 évben, tehát ez a, ha jól mondom, 2007-től 17-ig, de igazából mindegy, tehát az azt megelőző 10 évben az jött ki, hogy Itáliában a legszélesebb az olló az első és a másodosztály minősége között, és azok a csapatok, akik feljutnak az olasz első osztályba, messze a legnagyobb a ráta, hogy azonnal az első évben visszaesnek. Tehát mit tudom én, valami 30% különbség volt, hogy egy spanyol feljutó csapat mennyire ragad meg egy éven belül az első osztályban, meg egy olasz, ami legtöbb esetben hullik vissza. Persze Nikola megmenti a Salernitánát, most Gilardino nagyon dicséretes munkával, reméljük ott tartja a Genoát, ott a Frozinom sorolhatnánk, de általában mondom tendenciát tekintve, tehát nem egy-egy szezont kiemelve, hogy ez létezik, és ez annak köszönhető, hogy én például, amikor mondjuk egy Spezia Salernitana meccset megnéztem, én mondtam a Sport TV-nél, hogy amikor felidegesítem magam mondjuk egy olasz meccset, akkor milyen jó, hogy a Spezia Salernitana jön, mert ott meg tudok nyugodni, ott 0 XG lesz, meg 0 kapuralövés, és tudod, így elkávézgatsz ott, és így nézegeted, és akkor ilyen. Szóval én úgy gondolom, hogy jelentős a visszaesés minőségi szintben, nem úgy vagyunk, mint 20 meg 30 évvel ezelőtt, és bőven elég lenne 18 csapat. Ha 18 lenne, akkor se oldaná meg az olasz klubfutball általános problémáját, mert ez valami tüneti kezelés lenne. De ha az a kérdés, hogy színvonalában jobb lenne-e, ha 18 csapatos lenne az olasz bajnokság, akkor azt mondom, hogy igen, mert így minden egyes fordulóban, az egész évben vannak olyan párharcok, ahol sajnos, mintha két Serie B-s csapat játszana. És ez nem bántás, meg semmi. Ezzel nincs semmi probléma, de nyilván ezeknek a csapatoknak a pénzügyi szempontból az az érdekük, hogy első osztályok legyenek.
No, hát szerintem fogunk még ezzel foglalkozni, mert ez egy nagyon érdekes téma, és ugye szerte ágazó hatásai vannak más top ligákra is, meg egyébként a magyar bajnokságban is folyik egy viszonylag intenzív és egyébként intellektuálisan meglepően helyenként magas szintű vita arról, hogy hány csapat szerepeljen az első osztályban, és mi a jobb a magyar futball érdekeinek. De most menjünk tovább egy játékkal, mert készültem megint egy érdekes feladvánnyal. No, a játék az ugyanaz, mint a múlt héten, Attila már ismeri.
Igen.
Egy darab játékost keresünk, egy játékost, vagy hát volt játékos, most edző, tehát már ez ki fog derülni az állításokból, hogy egy darab nevet keresünk, hogy ki az, akire gondolok, ki vagyok én, mert ugye egyes szám első személyben fogom majd itt a nyomokat elmondani nektek. 5 darab nyom van összesen, minél hamarabb rájöttök, annál jobb, és aki hamarabb rájön, az nyer. Jó, mondhatom az első állítást. Jó?
Na.
Életem első felnőtt válogatott meccsén kiállított a játékvezető.
Lehet mondani?
Azonnal, persze.
Messi a magyarok ellen állították ki, de nem...
Eddig jó, akár a Messi is lehetne, de nem,
nem ő az, jó.
De nagyon jó. Így kell gondolkodni, így kell játszani. Szóval ez az első állítás. A második. 5 különböző ország első osztályú bajnokságában is van legalább 15 meccsem.
Ezek top bajnokságok, vagy...
Nem,
akkor,
nem.
Nem, akkor már...
Annyit segítek, hogy van közte top bajnokság akkor is, de ez 5 európai bajnokság, amiben hősünknek van legalább 15 meccse, 5 különböző ország. És élete első meccsén kiállították a válogatottban. Jó, azért ez még ideig nehéz. Mondom a harmadikat. Kezdőként 90 percet játszottam hazám válogatottjában, amikor legyőztük a regnáló világbajnokot. Nyilván azért mondom, mert ez egy viszonylag különleges esemény, tehát...
Mert mint most aktív világbajnokot?
Nem, vagy amikor volt az a mérkőzés...
Nem, bármi lehet, igen.
Azért mondom, hogy ez viszonylag... Azért ez az állítás, mert hogy nem egy hollandia-spanyolország meccs volt, ami nem olyan nagy truváj, ha legyőzi a holland válogatott a spanyolt, hanem azért ez egy nagy dolog volt akkor.
Igen. Hát őszinte ebben még nem tudom, úgyhogy...
Igen. De melyik lehet ez a meccs?
Szerintem Torgele Sándor.
Nem Torgele Sanyi, nem. De jó irányba kapizsgálunk. Melyik meccsre gondoltál itt a...
Időben kicsit el vagyok úszva, nem tudom, hogy mikor vertük kettőrel, még Mateusz alatt volt, és az nem emlékszem, hogy nem emlékszem, hogy a VB előtt...
De akkor ők nem voltak regnáló világbajnok.
Nem, azért mondom, emlékszem, a VB az VB, mert akkor már Lőv volt, igen, az kicsit ott elcsúsztam időben, de a Sanyit, és abban sem vagyok biztos, hogy az első...
Hát ugye az olaszokat szerintem a magyar válogatott legyőzi.
Igen?
3-1-re a Népstadionban, ugye?
Igen, az 2007.
Igen, 3-1 lesz, ugye?
Még a melegszik. Melegszik.
Jó. Na,
igen. Melegszik. Ez a mérkőzés, amire gondoltam. Igen. Ennyit na, segítek. Hát akkor... Jó, tehát egy olyan játékos, aki élete első meccsén kiállítottak a válogatottban, 5 különböző ország első osztályi bajnokságában is van legalább 15 meccse, és ezen a bizonyos magyar-olasz 3-1-es meccsen 2007 végig játszotta kezdőként a találkozót. Jó. Negyedik állítás. És itt elsősorban Attilára nézek, de tagja voltam nevelő egyesületem mindmáig utolsó bajnokcsapatának.
Hát akkor az újpesti játékos lesz.
98-as keretből?
Nem hiszem.
De hát igen, 98 az utolsó bajnokcsapat.
Igen, 25 év volt, tavaly volt a 25 éves évforduló.
Igen.
Megünnepeltétek?
Ki van ott, aki jött.
És ő játszott 2007-ben, tehát mennyi? 9 évvel később játszott a válogatottban.
Igen, annyira jó fej vagyok, hogy elmondom, hogy ebben a bizonyos újpesti 98-as bajnokcsapatban még nem lépett pályára, de tagja volt a keretnek.
Ja.
És ilyen módon én mindenütt azt találtam, hogy magyar bajnok.
Mi volt az 5 bajnokság?
5 különböző ország első osztály bajnokságában is van legalább 15 meccsem, de elmondom, mert ugye közeledünk a végéhez, elmondom, mert ez nyilván a magyar bajnokság az egyik,
nyilván.
A német bajnokság a másik, a holland a harmadik, a francia a negyedik, és a görög az ötödik.
Hát akkor ez Kovács Zoli.
Nem.
Hát várja, francia. Görög volt, pedig francia volt, holland nem volt.
Meg német sem, szerintem.
Német sem, igen.
Azért kevés ilyen magyar játékos.
Kevés, azért nem. Agyalok, hogy ki volt a 98-as keretből ennyi ország.
Ki voltak egyáltalán, aki külföldön játszott, ugye Fehér Csaba volt ott, utána Szélesi talán, de ő nem...
Ő játszott Franciaországban a Szélesi.
Szélesi. Nem akarok butaságot mondani.
De Hollandiában szerintem.
Most mondjátok a tippeldek, és akkor elmondom, hogy igen vagy nem, tehát ki lehet zárni hát, neveket.
Angosan gondolkodtam, akkor legyen széles, de én nem tudom, hogy ő játszott a 5 országban.
Kiváló. Szélesi Zoltán. Igen? Gondoltam, na, aki na. Ezen a héten lett. Bravo. Ezen a héten lett az U21-es válogatott szövetség kapitánya.
Egyébként jó átkötés, mert bocsánat.
Tökéletes átkötés. Kína ellen játszotta az első válogatott mérkőzését a Mateusz érában. Második sárgával kiállították. Ugye az 5 országot összeraktátok. Ugye azt el is mondtam, hogy melyik volt az 5 ország, játszott kezdőként az olaszok elleni mérkőzésen, és az utolsó állításom az lett volna, hogy ideiglenes szövetségi kapitányként 2 meccsen is irányította hazája válogatott.
És milyen más volt, bocsánat,
a futball lexikális tudás nem az én erényem valószínűleg.
Hát de meg milyen más hangulat volt mondjuk egy 98-as bajnoki meccsen?
Hát azt, arról be tudok neked számolni, igen. Az egy más hangulat
volt. Teltházas, vasas Újpesten, akkor, amikor Váridi Péterek megnyerik azt a bajnokságot, hogy vagy a Szezák Zoltán, vagy a Sebbök Vilma, nem emlékszem, gólvonalról kifejel egy labdát, Vasas elég erős volt, tehát akkoriban, mint a második, harmadik. Igen. Ugye ott a Fradival versengtek a top 3-ért, és 18 ezer ember volt kint a... És ugye az Újpest, az Újpest, a Vasas, ez egy picit ilyen, ezt te jobban tudod, ilyen picit ilyen testvérű, vagy nem tudom, ilyen...
Munkás csapat.
3,5 kilométer.
Szoros,
csak ennyit mondok.
Tehát ugye vegyes volt ugye a szektor, és valaki, nem tudom, Újpestsel volt, valakin Vasas, úgyhogy hát más évek voltak.
Szuper, gratulálok. Na, jövő héten is.
Hát nem tudom, hogy jók voltunk-e, mert azért kellett gondolkodni.
Mentem végig a 98-as csapat név során, de valahogy az Oli nem.
Meg én tudod, amikor azt mondta, hogy a 5 bajnok, tudod, hogy az ember, hogy mit tudok, francia név.
Pont ezen gondolkoztam, hogy ki volt az egyáltalán, aki ott 5-öt.
Ugye Cottbus, Strasbourg, Olympiakos, Volosz, ugye itt Magyarországon a Debrecenben is játszott, a Felcsútban is játszott, a pályafutása végén meg ugye az Újpestben. És most a holland csapat nem fog eszembe jutni.
Nekem az például nincs meg, hogy Hollandiában.
Na mindegy, és most nem írtam fel, úgyhogy itt maradok a bajban. De megvan, szóval ott is megvolt a 15 mérkőzése. Jó, menjünk tovább a 7 témájával. És ha már itt fölmerült a hangulat a 90-es évek magyarországi futballmérkőzésein, nem akarok nagyon pikírt lenni, de azért lehet, hogy van valami, ami örök a magyar első osztályú futballmérkőzéseken, és nem biztos, hogy a hangulathoz ad hozzá, de a milliót alapvetően hát az én megítésem szerint rontja. Ez pedig a, nem tudom szebben mondani, cigányozás. Ugye így szerepel a 24.hu-n pénteken megjelent cikkben is, amelynek a szerzője Peleg Dávid azt vizsgálta, hogy a rasszizmus ellen küzdő MLS, ugye a gyűlölet nem pálya kampány örvén, vajon a cigányozást, ami ugye hát aki jár mérkőzésekre sajnos tudja, hogy ez szerintem nincs a mérkőzés, ahol ez ne csengene föl, vagy ne zúdulna a mérkőzés valamely pontján az ellenfél szurkolóira, aztán válaszul vissza, szóval senki nem különbít a Deákné Vásznánál. Szóval itt ezt mintha nem ugyanazzal a mércével mérné, mint az egyébként jóval kevésbé és jóval ritkábban előforduló rasszista megnyilvánulásokat. Arról van szó a cikket, hogyha lefordítanám, hogy ezt általában a büntetési gyakorlat az MLS-nek az, hogy ezeket a cigányozós ritmusokat, azokat obszcén megnyilvánulás kategóriába sorolják, amelyek a büntetési tétele jóval alacsonyabb, és jellemzően pénzbüntetéssel ússzák meg ezek a klubok a szurkolóik viselkedését.
És ilyen halmozott büntetés is van.
Halmozott büntetés is van. Egyébként minden klubnak elküldte az újságíró a kérdését, hogy hogyan küzdenek-e ezzel a problémával. Azt hiszem összesen 3 darab klub válaszolt a 12 közül. Az MLS is válaszolt, de a probléma lényegi részére nem reagáltak. Lehet-e üldözni szerintetek a rasszizmust úgy, hogy hát ilyen különféle adminisztratív eszközökkel azt mondjuk, hogy valójában a cigányozás meg nem az? Mennyire hiteles ezután, és akkor itt visszacsatolok arra, hogy Mészői Gézát pedig a szerencsétlen, ostoba, buta, sutyó, húzzátok alá megfelelő jelzőt, megnyilvánulásáért 1+2 hónapra meszelik el.
Ez szerintem egy nagyon érzékeny téma, tehát ez nem vitás, és van átcsengés a kettő között természetesen, tehát az, hogy az embertársainkat bőrszíne, vallása, stb. Születése, nemzetisége, okán skatujázzuk be és minősítjük valamilyen formában, lásd jelen pillanatban folyamatosan pejoratív formában, mert cigányok, hiába üvölt is skandálja ezt ugye a szurkoló, az egyértelműen egy negatív üzenet, vagy egy negatív minősítés a másik oldal csapatára, szurkoló táborára. Nem tudom, hogy mennyire lehet ezzel szabályokkal küzdeni rá, de szabályok szigorításával vagy törvények szigorításával küzdeni, miközben egyébként a törvények szerintem valószínűleg helyesek és tiltanak csomó dolgot. Itt az a kérdés, hogy hogyan alkalmazzuk ezeket a törvényeket, jogszabályokat, az hogyan kumulálódik le egy adott szervezet, mint MLS játék szabályaiba, vagy fegyelmi bizottsági szabálykönyvébe, és ezt hogyan tartják be. Egyébként a cikk arról is szólt, hogy ezt nem minden esetben tartják be egyformán és egyenlő súllyal. Említ is egy példát pont a Ferencváros kapcsán, ha jól emlékszem, halmazati büntetés elmaradása okán, ahol szektort kellett volna bezárni, mert hat hónapon belül
előfordult még egyszer, és akkor a szektor bezárás.
Ami nem történt meg, és itt nem a Ferencváros ellen akarok úszítani, vagy nem, hanem egyáltalán a szabály értelmezés, a szabály betartása. Teszem hozzá, a Fradi az elmúlt 10 évben nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat tett azért kommunikációban, hogy csökkenjen és megszűnjön az ilyen típusú diszkriminatív kórus a lelátón. Ettől még van.
Emlékeztek, László Csaba volt az edző a Fradinak, akkor még Népstadionban volt a Fradi Feyenoord, amikor a Babosnak rúg egy nagy gólt a Tőzsér szabadrúgásból.
Az mekkora potya volt, igen.
Igen, tehát középre megy, de legalább jó, de azért, hogy mondjam, a Tőzsér jól rúgott, tehát most, mit tudom, Diós Győr ellen is bevágta, stb.
Egy-egy lett az a meccs.
Igen, egy-egy lett. És ott volt egy olyan kezdeményezése a Fradi kommunikációs osztályának, amiért az UEFA valami fair play díjjal kitüntette, vagy valami díjjal a későbbiekben, hogy a Nemzeti Sport utolsó oldalát biztos, hogy emlékeztek rá, kibérelt, tehát vásárolt, fizetett hirdetés volt, de nem az volt, hogy mit tudom, hajrá Fradi, hanem valami állítsuk meg a rasszizmust, vagy valami. És azt kérte a szurkolóktól, hogy a kanyarba emeljék fel, és mit tudom, 6-7-8-10 ezer ember, nem tudom, fölemelte ezt a dolgot. Tehát ez egy jó látszati intézkedés, mert például azon a illetve jó intézkedés abban a szempontból, mert azon a mérkőzésen valóban semmiféle ilyen rasszista megnyilvánulás nem volt. De azt kiszűrni, és ez már egy társadalmi probléma, amit a Juventus például csinált, hogy akkor egy olasz példa, hogy ugye volt a tavaly, hogy még a Lukaku ugye az Interbe játszott a Coppa Italia elődöntő, lő egy gólt utolsó percben, kiegyenlít, később kiderül, hogy ez a visszavágó utolsó, hogy mennyire fontos az a találat hosszabbítás tekintetében, és ugyanúgy reagál, ugye ide teszi így az ujját a szája elé, ahogy minden gól örömébe ezt megtetted, ugye a Juventus szurkolók felé fordul, jönnek a rasszista megnyilvánulások, és a Juventus úgy oldotta meg a kanyar bezárását, tehát a büntetés úgymond csökkenését, vagy nem tudom, mérséklését, hogy konkrétan ki tudta szűrni valahogy azokat, akik ezt megtették. Ez egy nagyon nehéz, érzékeny dolog, mert lehetetlen, hogy nem tudom, hány ezer ember ott áll, és pont azt a 127-et veszed ki, mert a 128-dik a sarokba, aki még chipset evett, mit tudom, pont nem látott. Tehát nyilván 100%-osan nem tudott csinálni. Akkor volt egy olyan, aki a Lazio meccsen, amikor valami ilyen 88-as ilyen Hitler mezben jött ki valami német szurkoló Olaszországba, és ott pedig a Lazio tiltotta ki, és akkor is megúszták a szektorbezárást. Egy-egy ilyen eset van, de az, hogy kitiltasz mondjuk az említett cigányozásért, nem tudom, 10 embert, sajnos azt látjuk, hogy a következő héten lesz másik 3, 10, 20, aki ezt esetleg folytatja. És igen, ez rendkívül szomorú, tehát ez nyilván... Ugye Olaszországban nagyon sokszor, ami nagyon sértő, hogy például Stankovic, amikor a Sampdoria edzője volt, de amikor játékos volt az Interben, akkor is a vendég, az ellenfél szurkolói, Vlahovicot jelen pillanatban, ugye az Atalanta ellen nagy botrány volt. Vlahovic odament a játékvezető, hogy nem hallott, hogy állandóan cigányoznak engem, és nem csinál semmit. És arra szakította félbe a mérkőzést a játékvezető, akkor mit tudom én, a Gasperinék kimentek a hazai szektorhoz, hogy hagyják. Újra kezdődött a meccs, és újra elkezdték. És a mérkőzés után viszont nincsen reakció, és akkor az volt Olaszországban az indok, hogy jogi értelemben csak a klub járhat el a saját szurkolói ellen, ezért mondtam ezt a Hitler-pólós Lazio Druckert, vagy a kitiltott Juventus szurkolók, akik inzultálták akkor Lukakut. Egészen addig, amíg valami peres eljárás vagy büntetőjogi eljárás nem tudnak indítani. Mert állítólag az, hogyha én beüvöltöm, hogy ez a cigányozást mondom, én nem tudom, mert mondom, nyilván én szerintem ez nem helyes. De állítólag nem megfogható jogilag, hogy miért nem, azt nem tudom, nem megfogható jogilag, mert én kifejezhetem azt a stadionba, hogy...
Igen, mert itt ugye ütközik, bocsáss meg, ugye a szólás szabadság, aminek ugye a lehető legtágabban értelmezett teret akarja adni egy modern értelmemet jogállam, és ugye bizonyos keretek közé van ez szorítva, tehát a tiltott önkényuralmi jelképek, a totalitárius diktatúrák, a népírtás hasonlónak a propagás, az nyilván ezen kívül esik, de ezek a típusú, ebből a szempontból a szürke zónás megszállások valószínűleg nem. Tehát ez egy komplexen társadalmilag nézve, hogy én kiabálhatom azt, hogy mocskos valaki, ami nem szép dolog, de hát egyébként jogom van hozzá. Vagy egyébként van egy versenyrendszer, amiben vannak a versenysorozatot szervező intézmények, mint az MLS, meg egyébként vannak ezt a szervezésvel megrendezés biztosító szereplők, mint a klubok. És ők egyébként szabhatnak ennél szigorúbb szabályokat, hogy szia, persze nyugodtan kiabálhatod a nem tudom melyik utca sarkán, ha gondolod ezeket a gondolataidat, de az én által szervezett versenysorozatban, az én létesítményemben, meg ezek és ezek a szabályok, ha nem tartod be, akkor köszönjük szépen a részvételettől.
Egyébként Hemingway honvédja idejében volt erre példa, nem csak ugye a, mondjuk elege lett a folyamatos pénzbüntetésből a Hemingwaynek, és erre azt mondta, hogy kész, bezárja a kanyart. És ugye évekig nem járt oda az ultracsoport, aztán később kiegyeztek, és teszem hozzá, a honvédnak amúgy kiváló szurkoló tábora van, de nyilván ott is mindig van egy-két olyan ember, akinek elgurul a gyógyszere, és akkor ugye a tömegpszichózis után az rögtön mondjuk 80-100-200 embert ragad magával, és 2-3-4-5 percig ott is szokott szólni diszkriminatív.
Hát, hogy más, ne mondjunk itt az Allegerszegelni meccs Moniz esetre.
Ez mindenhol így van, pont ezt akartam fölhozni, ugye, hogy hogyan értelmezünk szabályt, a játékvezető hogy reagál erre. Ugye ott úgy reagált arra, amikor a Moniz jelezte, hogy álljunk már meg, mert 15 perce huhognak, szidják az egyik játékost. És teljesen mindegy egyébként, hogy nem akarom a honvéd szurkolótáborra ezt kihegyezni, persze, mert bármelyik szurkolótáborra lehetne ezt ma Magyarországon.
Ott volt, bocsánat, az allergerszegiek válasza erre a cigányozás. Tehát ez konkrétan
van,
megesett.
Igen, tehát oda-vissza ment ugye az adok-kapok. Ellenben a játékvezető, ugye, mert ilyenkor le kéne fújja a mérkőzést, félbe kellene szakítsa, hogyha jól tudom a szabály könyv szerint, nem szakította félbe a mérkőzést, megvárta, amíg addig elgurul az edzőgyógyszere vagy tolerancia küszöbe, hogy berohanjon a pályára, és magyarázzon neki, hogy fújd már le a mérkőzést, ma a szabály szerint le kell fújjon, majd kiállítja az edzőt ezek után. Tehát ez egy ilyen, ugye, hogy hogyan alkalmazzuk a szabályokat, és engedjétek meg, hogy felolvasok, mert ugye, amikor készültem az adásra, találtam egy nagyon, nagyon jó idézetet erre, egész pontosan nem én találtam, hanem Varga Sanyi találta, az MLS sajtóosztályának a kiváló munkatársa, egy Kovács Kálmán, Mészői Géza elszólása okán írt posztja alatt egy Eszterházy Péter idézetet, hogy bepiszkolódnak-e a szavak. Ugye, mert a cigány szó magában az égvilágon semmi baj nincs vele, és azt mondja az Eszterházy Péter, hogy a szavak múltjának ismerete nem írói szakföladat, hanem mondhatni hazafias kötelesség, minden esetre szükséges, ha nem is elégséges föltétele az európai társalgásnak. Ha egy szót bepiszkoltak, vagyis piszkos fráterek elhasználtak, akkor ez a használat is hozzátartozik a szóhoz, ha akarjuk, ha nem. Ez nem döntés, nem elhatározás kérdése. És ilyen szempontból ugye vannak olyan szavaink a stadionokban, amit egész egyszerűen bepiszkoltak az évtizedek alatt, lásd a példádat, ugye az már egy 30 éves példa. És a mai napig jelen van.
Az igaz, hogy nagyon nehéz megítélni, ugye amikor huhogsz egy mondjuk egy Lukakura, nem tudom, huhogással reagál a szurkoló, az egyből ugye sértő, mert egyértelmű, hogy cinikusan mire utal az ellenféltábor, vagy bárki, aki ezt a játékos kicsúfolja. Amikor ugye üvöltöd, hogy a szót használod, hogy cigányozás, vagy zsidó, vagy bármi, amit igen, használsz, nyilván el lehet e mögé bújni, szerintem nem igazán, de jogilag biztos, hogy el lehet mögé bújni, hogy hát én azt ugye nem úgy gondoltam, mert ugye, ahogy mondják,
de hát pont erről szól az idézet is, hogy bepiszkolódtak ezek a...
tiszta agresszivitásból csinálja ezt, azt azért nehéz úgy interpretálni, hogy hát ő csak nem tudom.
Igen.
De hát a társadalomban annyi feszültség van valószínűleg, hogy ez amióta a futball, vagy sport, főleg a futball, hát mondjuk, sőt, ha a 90-es éveket nézzük, hát ahhoz képest a magyar szurkolói morál javult, tehát itt olyan háborúk voltak az utcán és meg a stadionokban, tehát van javulás azért, Nyilván ez egy szomorú dolog, mert nem.
De látod, Mészőnél sem, tehát ráadásul pont Mészőnél, ugye, aki alapvetően egy dicsérő közegben ejtette ki azt a szót.
Hát az, hogy ő azt gondolja erről, hogy dicséret, az sokat elmond arról, hogy mennyit értelik ebben az Eszterházi.
De a szándéka szerint, ugye, hát, tehát a szándéka is, hogy mennyire használódnak el bizonyos szavak, mit mondhatsz, mit nem mondhatsz, hát, ugye ő alapvetően dicsérni szerette volna a játékos, azt mondta, hogy egy kellemetlen nagy darab gyerek, de miközben miért kell minősíteni egyébként bárkit, mikor annak a gyereknek van neve? Tehát nem kell megnevezni a bőrszínét, hanem ez a játékos
nevét. Ez fontos, mert ugye ez az állandó relativizás ebből fakad, ugye, hogy itt emberek meg akarják magyarázni, és nekem van egy, amit a Dani is az előbb emlegetett, hogy most ha én valakit mondjuk találkozom vele, és azt mondom, hogy na, ide figyelj, te paraszt, ő megsértődik ezen teljes joggal, majd én azzal kezdek védekezni, hogy de hát a földművelés az egy teljesen becsületes, tisztességes szakma, igazából meg akartalak dicsérni. Na, nézzük már, hogy ez mennyire életszerű. Tehát az a dolog, hogy ezeket az Mésző Géza által pozitívnak gondolt tulajdonságokat egyértelműen összekötötte a Franklin Szaszere bőrszínével, hát ez önmagában a sztereotipizálás lényege. Tehát erről van szó, ha valaki szerint ebben nincsen, még ha csak látens is, de rasszizmus, azt szerintem rossz mozit néz, és nem rád mondom, csak hogy ez rendszeresen megjelenő védekezés.
De ez generációs kérdés is, várjál picit, ez generációs kérdés is szerintem, mert alapvetően milyen generációs korosztályt képvisel Mésző Géza? Egy olyan generációs korosztályt, amelyik abban az időszakban szocializálódott, amikor ezek hétköznapi történetek voltak. Tehát egy ilyen agyból kimosni ezeket, pláne mondjuk egy, és itt valamilyen szinten nem akarom felmenteni, véletlenül sem akarom felmenteni Mésző Gézát, mert nem mondunk ma már ilyet, ez egyértelmű, de próbálom megérteni. Tehát egy olyan fölfokozott idegállapotban, amikor egy első mérkőzés utáni első nyilatkozatban örömében nyertünk végre egy meccset,
Jól is cserélt.
Ugye beszállt ez a fiatalember, és egyébként jól teljesített, és ebben bejönnek ilyen régi reflexek, ami egyébként öltözői szlengben 15-20-30 éves koráig valószínűleg hétköznapi volt, és senkit nem zavart, és senki nem szólt ért egy rossz szót sem, mert ilyen volt egyszerűen a társadalmunk, ilyen volt a közeg.
Ezt szerettem volna mondani, hogy igen, nagyon megváltozott a világ. Tehát ez két része. Én nem gondolom, hogy Mésző Géza, én nem ismerem személyesen, de nem gondolom, hogy ő egy rasszista ember, viszont hát
persze, esetben, nyilván nem persze,
csak hogy egyértelmű legyen, amit gondolok, hogy nyilván hibázott, egyrészt azért, mert az Újpestet képviseli, tehát bármilyen multinacionális székhez elmész, vagy aminek valami exposure van, tehát hogy mondjuk egy Jürgen Klopp, vagy egy Marcello Lippi ilyet mond, akkor lehet, hogy mit tudom én, a Juventus, vagy a Liverpool akkor épp támogató bank, vagy mit tudom, sportszergyártó cég, vagy azt mondja, hogy hát elállok, mert ezt nem tudom. Még akkor is egy ártatlan kifejezés, mert valóban, és tudom, hogy egyébként Mésző Géza jó kapcsolatban van a játékosával. De igen, tehát nagyon megváltozott a világ, és egyébként Mésző Géza játszott több országban, tehát nem Ciprus,
például
Izrael,
Franciaországban. Ahol ez egy rendkívül, nem tegnap kezdődő módon rendkívül érzékeny kérdés.
Így van, tehát ő játszott Franciaországban, és azt el tudom fogadni, hogy az öltözői szleng egymás között, nekem is van sok, ő például a dubai barátaim úgy szeretik, hogyha azt mondom, hogy ők afroamerikaiak, színesbőrű, és amikor pedig az Egyesült Államokban éltek, ő meg mindig mondta, hogy minden kontextus függő, tehát ha mi nagyon jóban vagyunk, és egymás igen között beszélge, sőt, hát ők egymást hívják úgy, most nem akarom
igen, érteni. Értem, persze.
Ettől függetlenül nyilván ilyet nem szabad csinálni. Szerintem jó döntés, hogy az MLS erre kiad egy büntetést, mert azt mondja, hogy egy szakvezető, akinek már 2 ezüstérmet hozott régen az Újpestnél, azért elismerik, és a többi, a szurkolók szeretete árad felé, ne egy ilyen példát adjon esetleg olyan szurkolónak, aki esetleg erre hajlamos, mert felbátorodik a meccsen, és ilyen szavakat használ, tehát ha a játékos mellé rúg, akkor esetleg ezt veszi elő. Tehát ebből a szempontból szerintem ez egy konstruktív dolog. Azon el lehet vitatkozni, hogy hány hétre ítélik, vagy tiltják el, stb. De igazából ez le fog peregni, tehát szerintem nem kell túl dramatizálni. Én úgy gondolom, hogy régen is olvastam egy cikket, ahol lehetett olvasni, hogy régen is használt hasonló kifejezéseket Mésző Géza, de például akkor ennek nem volt következménye. Talán ha akkor van egy ilyen, akkor
erre próbáltam igen, a generációs.
Igen, persze, tehát csak kapcsolódok ehhez, hogy akkor esetleg ez nem fordul elő, mert ennek hamarabb veszik. Igazából mindig jobb később, mint soha. Volt egy ilyen kifejezés, nem szerencsés, az élet megy tovább. kap egy büntetést, ebből valószínűleg megtanulja azt, hogy legközelebb ilyet nem mond. És egyébként nagyon érdekes, mert ugye azt vitatják, hogy ugye egy hónapos a, három hónapos az eltiltás, de hogy egy hónap, amit úgymond letölt idézőjelben, tehát kispadra nem ülhet, de a csapattal tud edzeni, és akármilyen furán hangzik, még a legjobb esetben kapott egy hónapot, mert márciusban válogatott szünet van. Tehát az, hogy március 17-től vagy 18-tól, mit tudom, április 1-ig nincs
három
bajnoki.
Három meccs volt, igen.
Akkor kiesik 10 nap.
Nagyon érdekes, a Csányi Sándor azt nyilatkozta, egyébként nagyon friss nyilatkozat a Nemzeti Sportban, azt nyilatkozta, hogy a minimálisan kiszabható büntetést kapta Mészöly Géza, mert ugye rasszista megnyilvánulások esetén ez a minimum, és ezt még csak nem is ők döntik el, hanem egy UEFA ajánlás direktíva van, amit ők alkalmaznak itt Magyarországon a zéró tolerancia jegyében, és hogy ez egy hát mérlegelés tárgyát ilyen módon nem igazán képező eset volt. De most ehhez képest a kijelentés és a fegyelmi döntés között eltelt, ha jól számolom, minimum 2 hét, amiben beleesett egy Ferencváros elleni rangadó. Most vagy elhisszük, hogy ez véletlen, vagy nem. Én nem annyira hiszek a véletlenekbe, de ez valószínűleg mellékszál. Ebből a szempontból egyébként tényleg jól jött ki, mert hogy még válogatott
igen,
tünet
tehát
is lesz.
Mondom, tehát, két hét, vagy nem tudom.
Kesztyűs kézzel volt az egy
időt. Várjál, ha jó, igen? Bocsánat, mert én is olvastam ezt a nyilatkozatot, hiszen átküldtétek adás előtt, hogy szabad ne feled, hogy másodfokon állítólag ez még megváltozhat, tehát még az sem biztos, hogy ez így marad.
Igen, na az még, bocsánat, hát tényleg tudjuk, utána mondta Attila, hogy szóval nekem ezzel van a problémám. Valaki elront valamit, és egyébként én írtam el az esetről posztot a Facebookon, nem neveztem benne rasszistának a mészőgézet, fogalmam sincs, hogy az-e. Jó hiszemben azt mondom, hogy nem. Szerintem ez egy süttyó, bunkó megnyilvánulás volt, vagy akkor még jó hiszeműbben ilyen generációs dolog, csak ugye...
Ez egy rossz kifejezés ennek, volt, egy de, rossz gyerekkori, de, amikor, fiatalkori beidegződés, vagy hallomás, vagy közbeszédnek.
Oké, elrontod, megtörtént. Van ebből egy balhé, születik egy döntés. Lehet azt mondani, hogy gyerekek, bocsánat, elrontottam, hülyeséget mondtam, rosszul fogalmaztam, nem illik így beszélni, értem, hogy mi ezzel a probléma, nem képviseltem így az Újpestet, a csapatot, a játékosaimat, a büntetést. Megértettem, elfogadom. Meg lehet fellebbezni, és lehet hisztériázni. És a kettőnek...
Ez viszont Újpest kérdése már. Ez viszont már Újpest kérdése, és az Újpest
nem is fellebbezett, ugye?
Nem is tudom értelmezni ezt a fellebbezést. Tehát ez az először egyébként, ha jól emlékszem, kiadtak egy közleményt, ahol azt mondták, hogy sorry, majd elkezdtek fellebbezni. Mire föl? De egyébként Moniz csúnya szavak, vagy csúnya rigmusok, vagy egyébhöz. Ugye ez az imént említett poszt az Kovács Kálmán posztja, aki 1989 és 92 között Oszerban játszott a legendás Gíru csapatában, és nem keveset, igen. Hát, tehát ő egy nagyon-nagyon komoly, megbecsült játékos volt. És ugye azt írta ebben a posztban, ami alatt már felolvastam az egyik hozzászólást, hogy ugye egy régi történet jut eszébe. Párizsban játszottak egy mérkőzést, ami félbeszakadt, mert a negyedik játékvezető úgy azonosította be a kispadon ülő edzőt, tehát mondom még egyszer, 89-92-ről beszélünk, hogy a fekete. Erre mind a két csapat levonult a pályáról. Tehát ott nem volt kérdés, hogy menj vissza, üvöltözik a lelátóról a sportigazgató, az edző, nem lehet levonulni, mit tudom. Ott mind a két csapat levonul a pályáról. Elgondolkodtató, hogy mi fér bele nekünk, és mi nem nekik. Talán nekünk kellene jobban tisztelni az érzéseiket. Természetesen ezzel lehet vitatkozni, és fogtok is. Mindegy, a történetből az érdekelt, hogy mi lett a játékvezető sorsa. Ugye ez nagyon fontos dolog. Eltiltás és érzékenyítő tanfolyamon való részvétel. Kálmán is játszott Franciaországban, Géza is játszott, és Bognár Gyuri is játszott Franciaországban, aki azt mondta, hogy mosolyog az egészen, ő nem minősített, ő mosolyog az egész történet.
Ő könnyű helyzetben van, csak magyar játékosokkal Pakson, maradjon is így.
De jó. Nagyon nem mindegy, hogy látjátok, hogy hogyan reagálsz, és ugye ebből indult ki az én észrevételem, hogy itt a szabályok alkalmazásán, a megfelelő érzékenyítésen, és nem a megfélemlítésen, hogy 2 hónapra, 3 hónapra eltiltunk, hanem az, hogy hát
Meg a hitelességen.
Igen.
Meg itt maga a gesztus, igen, hogy mondhatná azt, hogy hibáztam, legközelebb nem csinálom. Egyébként jövőben a gyakorlatban
biztos, hogy nem fogja csinálni.
Ki fog derülni. Tehát ennyi haszna ennek már van. Mondom itt azt, hogy milyen büntetés, hogy ez hány hét, meg biztos, hogy a precedenseket végig kell nézni, hogy ki mennyit kapott, ha voltak ilyenek ugye a múltban. De alapvetően mondom, van egy válogatott szünet, ott lehet minden nap a csapattal, pár mérkőzésről hiányzik, tehát még a legjobb hónap, mert szerintem az EB előtt nincs is válogatott szünet, illetve hát közvetlen előtte igen. Van, de úgy értem,
igen,
hogy
az után,
ha
igen,
a versenynap, tehát
utána a hajrá szak, van már.
Tehát még relatíve a legjobb, ha lehet ilyet mondani, a legjobb időszakban talán.
Urak, köszönöm szépen. Remélem,
köszönjük szépen.
Tanulságos volt a beszélgetés a hallgatóinknak. Arra kérem őket, hogy
és
tartsanak.
Nézőinknek.
Most már nézőinknek is bizony. Arra kérem őket, hogy hallgassanak, nézzenek bennünket a jövő héten is. Ha megtehetik, akkor regisztráljanak a 24.hu-n, mert születnek majd olyan cikkek a Sport24 felületén, amit regisztrációval lehet csak olvasni. Megszűnik az eddigi feliratkozós, előfizetős rendszer, és átalakul regisztráció kötelezetté ez a felület, és néhány cikkünket úgy fogjátok elérni. Biztatok mindenkit arra, hogy tegye ezt meg, olvasson, hallgasson, és nézzen bennünket a jövőben is. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.